Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Szoller Andrea.
Kiállítás.
Vadonatúj kiállítótérrel bővül januárban a főváros. Megnyílik ugyanis a Ladó Galéria, amely a magyar kortárs művészet népszerűsítését tűzte ki céljául. A galéria kiemeli a művészetet a megszokott keretből, és a megszokottól eltérő térbe helyezi vissza. A Klauzál téri vásárcsarnok emeletére kerül. Ez a kiemelés azonban csak részben valósul meg, ugyanis a megszokott White Cube jellegű atmoszféra megmarad. A kiállító térbe azonban már akkor bekerül a látogató, amint átlépi a csarnok küszöbét. A galéria első kiállítója Borús Boglárka, aki jelenleg a festmények tárgyak általi kiterjesztésével foglalkozik. Hangsúly eltolódásra törekszik, amely annak a felismerése, hogy alkotóként csak egy része a rendszernek. Döntéseket hoz meg, ő áll az alkotási folyamat végén, azonban nem akar fontosabb lenni a műveket felépítő virtuális és valós anyagoknál, olvasható a közleményben. Igyekszik megtörni az ötlet és a kivitelezés viszonyrendszerét, a kiállításon látható munkák is így jöttek létre. Az alkotás folyamatának kulcsfontosságú részét képezi a véletlen faktor, amelyet rajta kívül álló digitális módszerek által ér el. A kiállítás tehát a Ladó Galériában, a Klauzál téri vásárcsarnok épületének emeleti szintjén látható.
Esemény.
A Magyar Edzők Társasága elindítja a Sportszülők Akadémiája rendezvénysorozatot, amelynek első január 18-i állomásán Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok vízilabda szövetségi kapitány is előadást tart. A sportban az edző és a tanítvány kapcsolata együttműködése jól feldolgozott téma, ám a háromszög harmadik csúcsának, a szülőnek a szerepe alig vagy egyáltalán nem. Ez vezérelte a METET, amely hiánypótlásként hozta létre a Sportszülők Akadémiáját. A rendezvénysorozaton neves edzők, sportszakemberek és sportolók tájékoztatják a szülőket a gyermekük sportolásával kapcsolatos tudnivalókról. A vendégek tanácsokat, információkat adnak ahhoz, hogy a szülők minél hatékonyabban tudjanak együttműködni az edzővel, a sportegyesülettel. Segítve ezzel gyermekük sportolásának eredményességét, mondta az MTI-nek Köpf Károly, a MET főtitkára. Hozzátette, az előadások minden hónap harmadik csütörtökén 18 órakor kezdődnek a Magyar Sportházában, és online is követhetőek lesznek. Az eseményeken a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az 1. január 18-i állomás témája: milyen sportszülő vagyok, milyen a jó utánpótlás edző. A két előadó, Kemény Dénes mesteredző, a háromszoros olimpiai bajnok, férfi vízilabda csapat szövetségi kapitánya, valamint Kovács Krisztina sportpszichológus lesz. A további előadásokra javasolt témák között látható a sérülések és megelőzésük, a sportetika, a fair play, az edzés és a versenyzés.
Kiállítás.
A nagy sikerű Nekünk írták a dalt című időszaki kiállítás legendái saját falat kaptak a Zeneháza multimédiás könyvtárában. A Magyar Poptörténet legendái installáció három évtized populáris zenéjének előadó művészeit jeleníti meg. A Nekünk írták a dalt ott folytatja a zenetörténetet, ahol az állandó kiállításunk abba hagyja, az időszaki kiállításra akár gondolhatunk úgy, mint egy második évadra, egy folytatásra, mondta Batta András, a Zeneháza ügyvezető igazgatója, és hozzátette, ezt a folytonosságot viszi tovább a korszak történetét dokumentáló multimédiás könyvtárunk is, ahol populáris zenei könyvek, hanglemezek, magazinok mellett online archívumokban is kutatható az időszak. A Nekünk írták a dalt a magyar populáris zene első bő három évtizedén vezeti végig a látogatókat olyan kreatív, interaktív megoldásokkal, amelyek játékosan vonják be őket a felfedezésbe. A kiállítás nem csak a politikával átitatott korszak kiemelkedő előadóira, zenekaira, emblematikus lágereire és legfontosabb poptörténeti eseményeire fókuszál, hanem bemutatja az azokhoz kötődő rajongói szubkultúrákat, a populáris zene elterjedésében nélkülözhetetlen médiumokat, a zenészek mozgásterét alapjaiban behatároló, erős politikai cenzúrával felügyelt intézményrendszert, a klubok, turnék és hangszerek világát, valamint a populáris zenekultúra és a társművészetek koronként változó viszonyát.
Esemény.
Idén is lesz Budapest 100. vagyis a budapesti házak nyitott hétvégéje, amit a Kortárs Építészeti Központ május 9-e és 12-e között rendez meg, a fókuszban a város késő modernkori örökségével, vagyis az 1970-es évek építészetével. A budapesti házak nyitott hétvégéjéhez egy szakmai és egy városi sétanap is kapcsolódik május 9-e és 12-e között. A fókusz téma az 1970-es évek változatos épített öröksége és az ekkor épült házak értékei, valamint lehetséges jövője. Az idei épület mustra azért is lesz fontos, mert a közvéleményt kifejezetten megosztják az ebben az évtizedben született épületek. A gyakran félreértéseken alapuló negatív vélemények megváltoztatása a célja az idei Budapest 100-nak, és ehhez a Kortárs Építészeti Központ idén is várja azon önkéntesek jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben, és, ahogy fogalmaznak, kíváncsian fordulnak Budapest késő modern épületei felé. Szívesen megismernék lakóikat, dolgozóikat, és együtt dolgoznának velük, hogy megmutathassák a házak és közösségeik értékét a májusi hétvégén.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Tücsök a tányéron, avagy tények és tévhitek az entomofágiáról. Az entomofágia, vagyis a rovar fogyasztás az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre inkább beszédtéma. Jelenleg Magyarországon kizárólag takarmány célból állítanak elő rovar alapú élelmiszereket, amelyek elsősorban házi állatok, halak és haszonállatok eleségéül szolgálnak. 2021 óta azonban több olyan, főként Hollandiából és Franciaországból érkezett kérelemnek is utat adott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, amely rovaralapú termékek forgalomba hozatalát kérvényezte. A rovaralapú termékek úgynevezett új élelmiszereknek minősülnek, ami azt jelenti, hogy ezeknél a tételeknél nem igazolt, hogy 1997. május 15-ét megelőzően hagyományosan fogyasztották volna az EU területén. Új élelmiszerek csak szigorú engedélyezést követően hozhatóak forgalomba, ez idáig 4 rovar kapott zöld utat az EU-ban. Ezek a közönséges lisztbogár, a keleti vándorsáska, a házi tücsök és az alombogár lárva. Valamennyi rovar fagyasztott, szárított és por formájában is forgalmazható Magyarországon. Kötelező kiemelten jelölni a csomagolásom. Aggódnunk viszont nem érdemes, mert hazánkban rendelet szabályozza, hogy a rovalfehérjét tartalmazó élelmiszer esetében legalább a megnevezésnél használt betűmérettel fel kell tüntetni a figyelem, az élelmiszer rovalfehérjét tartalmaz figyelmeztetést. Ezen felül a rovalfehérjét tartalmazó élelmiszereket elkülönített módon kell kihelyezni, így szinte kizárt, hogy a rétes liszt helyett véletlenül porított lisztbogár lárvát teszünk a bevásárlókocsiba.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A hatalmat hol a szabadsággal, hol a kényszerrel hozzák kapcsolatba. Egyesek szerint a közös cselekvésen alapul, mások számára a küzdelemmel függ össze. Egyesek szigorúan elhatárolják az erőszaktól, mások szerint az erőszak nem más, mint a hatalom fokozott megjelenése. A hatalmat hol a joggal, hol az önkénnyel hozzák kapcsolatba. Olvashatjuk Byung-Chul Han, magyarul nemrég megjelent Mi a hatalom című könyvében. A hatalom sokarcú, és hogy mi volt a célja a filozófusnak, amikor 2005-ben megírta ezt a kötetet, és hogy vajon azóta változhatott-e a véleménye a hatalom miben létéről, arról most Csordás Gábor műfordítót kérdezem.
Kifejezetten explicit módon nem tér vissza a későbbi könyvében a hatalomra, de azok a kérdések, amik körül ez a könyv is forog, azok állandóan jelen vannak.
Igen.
Öngondoskodás, mások iránti gond, például a szabadság problémája, a vendégszeretet, barátságosság problémája. Viszont egy szempontból érdekes ez a könyv számomra is, hogy éppen mivel korai mű, sokkal szélesebb alapozású, mint a későbbi. Később egy-egy rész problémát fókuszába vonja össze mindazt, amit ugye hát az európai kultúra ebben az adott kérdésben létrehozott, és veti össze egymással ezeket a gondolatokat. Itt egy nagyon nagy fogás, tehát ez a hatalom probléma az egyik legnehezebb és legnagyobb kérdése a a filozófiának, és ez látszik is, hogy terjedelme is kétszer akkora, mint a többi könyvéjé.
Máskor is mindig idéz filozófusoktól, vitatkozik velük, de most itt hát fölvonultatja, hogy a hatalom különböző aspektusairól ki mit gondolt a filozófia történetében, nem?
Annyira összetett a kérdés, és annyira sok aspektusa van, hogy nagyon sok nézet és vélemény jött már létre erről, és ezekkel ő próbál számot vetni.
Az az érzésem, mintha egy ilyen sztereotípiát is lebontaná ez a könyv, amit gondolunk, hogy sokszor az erőszakkal, az önkénnyel, a diktatúrával kapcsolatban emlegetjük a hatalmat, és mintha ezt ő nagyon szeretné eloszlatni.
Tulajdonképpen ebben a könyvben a lehetetlenre vállalkozik. Ahogy az emberi gondolkodás is lehetetlenre vállalkozik a hatalommal kapcsolatban. Most ami a sztereotípiákat illeti, nyilván a hatalom és az erőszak, vagy a hatalom és az uralom azonosítása ellenérvel. Ez nekem egy érdekes, be kell mondanom, egy ilyen önismereti élmény volt. Én arra ébredtem rá, hogy számunkra itt Kelet-Európában azért evidens az, hogy a hatalom valami rossz dolog és valami erőszakos dolog. Mert ez a történelmi tapasztalat. Ugye azt mondja Hahn, és nem csak ő nyilván, hogy a hatalom akkor válik erőszakká, és az a leginkább formája a hatalomnak, legsebezhető formája, amikor nem közvetítésen alapul. Na most a kelet-európai társadalmaknak a lényegi vonása az, hogy nincsenek, hiányoznak a közvetítések. Nyugat-Európában, ahol az emberek közötti viszonyokat, azt, hogy az emberek kire hallgatnak, mit fognak csinálni, kinek az elképzeléseit váltják valóra, az nem egy közvetlen ráhatáson alapul, hanem számtalan közvetítésen, intézményeken, körökön, struktúrákon, különböző szabad egyesüléseken keresztül jön létre ezek a közvetítések. Uh-huh. Most ezek nincsenek. Tehát Kelet-Európában a hatalom, vagy a hatalom birtokosa, mondhatnám azt is, hogy szintén, hogy rá kényszerül arra, hogy erőszakkal hajtassa végre az akaratát, mert nincsenek meg azok a konszenzuális körök, amelyek magukévá tehetnék az ő szempontjait, és mint saját szándékot vagy akaratot hajtanák végre. Ez nagyon érdekes. Szerintem a nyugat-európai embernek nem elsősorban az erőszak jut eszébe a hatalomról, vagy talán nem, nem tudom, valószínűleg nem.
Hát meg például nem feltétlenül az ellenállás. Ugye itt szó esik a könyvben arról, hogy a hatalom nem azt jelenti, hogy nagy az ellenállás vele szemben, hanem valójában arról szólna, hogy az alávetettek azok egy nagy igennel válaszoljanak a hatalom szándékaira.
Ez ennél ravaszabb kérdés. Tehát ő azt mondja, és azt mondja, hogy igazában, megint mindig másokra hivatkozva vezet le egy-egy gondolatot, azt mondja, hogy az ellenállás lehetősége nélkül nem létezik hatalom. Ami azt jelenti, hogy a hatalom a szabadságot feltételez. Az más kérdés, hogy a hatalom gyakorlása vagy megvalósulása az nem az ellenállás alkalmazásán, hanem annak az árulegítételén attól való eltekintésen alapul. Tehát az ellenállás összekapcsolása a hatalommal az egy minden körülmények között érvényes összefüggés, és éppen ez az, ami megint a mi gondolkodásunktól megint távol eső felismerés, hogy a hatalom szabadságot feltételez. Tehát az alávetetteknek bizonyos szabadsággal rendelkezniük kell, különben nem hatalomról van szó, hanem egyszerűen mechanikus alávetettségről, mechanikus felhasználásáról a másoknak, más személyeknek.
A hatalom kialakulása a nyelv és a hely, a föld összefüggésében is érdekes, szóval, hogy erről is lehetne beszélni, mert az ember erről például egyáltalán nem gondolkodik. Szóval a globalizációról, az online térről, és arról, hogy azért ez jelentősen megváltoztatta az eredeti elképzelés, vagy mondjuk egy korábbi filozófus elképzelését a hatalomról, nem? Hogy megváltozott a tér.
Igen, ez a lokalizáció problémája, hogy a hatalom az mindig egy helyhez kötött, egy helyefoglalásával függ össze. Mert a hatalom önközpont és egy központba gyűjt mindig össze. Most ennek a központnak valahol lennie kell. És ennek a központnak egy nagyobb terület alá kell, hogy rendelődjön, ahonnan összegyűlik minden ebbe a központban. A probléma ott kezdődik majd nyilván, amikor a nemzetállamok leáldoznak, mint ahogy a mikorunkban leáldoznak, és ezzel a területhez kötött hatalomgyakorlásnak egyre kisebb a jelentősége. És egyre nagyobb lesz a jelentőségük az olyan hatalmi struktúráknak, például a nemzetközi koncerneknek, a nemzetek fölött együttműködés különböző szervezeteinek, amelyeket ilyen értelemben nem lehet földikén, nem földfelületén nem lehet lokalizálni. Most erre mondja Hahn azt, hogy a hely akkor is fontos, ha nem terület, akkor is fontos, mert vannak elvont terek. van például ugye a legkézenfekvőbb az internet, a világháló tere. Ott kell helyet, online kell területet foglalni, és ott is folyik egy verseny a területek elfoglalásáért. Mert ott is a hatalom központjai jöhetnek és jönnek létre. Vagy egy másik ilyen tér, ami szintén nem geográfiai tér, a piac, a világpiac. És a piac is egy olyan tér, amiben területet kell foglalni, helyet kell foglalni, biztosítani, hogy a hatalom központjai létrejöhessenek.
A hatalomról nem csak mint politikai hatalomról beszél, hanem az egyén személyes hatalmáról is.
Ami a politikát illeti, hát most attól függ, hogy a politikán mit értünk. Mert a politikán a pártpolitikát, meg az országok irányítását értjük, akkor valóban hát messze nem csak ott van szerepe hatalomnak. De a politikát az eredeti értelmében értjük, hogy a polisz fogalmából levezetődik, és ahogy ugye Arisztotelésznél szerepel, az ugye az emberi közösségek, az emberi együttélés problémarendszerét jelenti. És abban a pillanatban a szerelem is politika. Mert ott is két ember viszonyáról van szó, amit valamiképpen szabályozni kell, vagy amit szabályozni próbál az ember, és vagy sikerül, vagy nem.
A mai olvasónak ön szerint mit ad ez a könyv? Nyit-e új irányokat? Ugye ő mindig megpróbál szemléletformáló lenni Hanna könyveiben.
Ez a könyv abban a szempontból roppant érdekes valóban, hogy egy nagyon elterjedt összfelfogással keveredik vitába, kezd el vitatni, és nagyon eredményesen szápolja meg ezt ugye a hatalom és az erőszak összefüggését. És ez a hatalom szimplifikált, és szerintem tipikusan kelet-európai felfogásával vitatkozik, és ez nagyon tanulságos. Tehát ez azért is ajánlanám mindenkinek, mert ez egy, hogy mondjam, egy ilyen felnőttebb hozzáállás a hatalom kérdéséhez.
Csodás Gábor műfordítóval beszélgettünk Byung Chul Han Mi a hatalom című könyvéről. A kötetet, ahogyan a szerző filozófus korábbi könyveit is, a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.